Sziasztok, ez itt a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása, most már itt a Rádió Cafén, és lehet-e másképp ez a mai témánk, illetve az, hogy mi mindenről lehet másképp gondolkodni, hogyan lehet másképpen élni, ennek járunk utána. Vendégem pedig a stúdióban dr. Szentgyörgyi Barbara, házi orvos, a Magyar Egészség Megőrzési és Életmód Orvostani Egyesület elnöke, a Fehér Oroszlán Egészségfejlesztő Alapítvány vezetője, egyben a Növényi Étrend a teljes életért című könyv szerzője, sok mindennel foglalkozik. Barbara, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a lehetőséget, én is köszöntöm a hallgatókat.
Gyakran halljuk azt, hogy az orvosi hivatás nagy pszichés és lelki megterheléssel jár, és akár korai halálozáshoz is vezethet, talán az orvosi egyetemen is tananyag ez ma már. Mennyire van ez egyébként benne az orvosok fejében, hogy ne csak másokra fókuszáljanak, hanem hogy magukra is oda kell figyelniük?
Én azt gondolom, hogy ez egy új dolog, hogy ezzel kezdünk foglalkozni, tehát azért az egyetem alatt ez még nem volt annyira fontos téma, nem foglalkoztunk ezzel különösen. Most, hogy az életmódorvoslás mint olyan egyre nagyobb teret nyer magának, azért figyelünk rá, mert ennek az egyik része az, hogy hitelesség. Tehát az, hogy az egészségügyi személyzet, az orvosok is olyan életmódot folytassanak, ami egyébként példa lehet a betegeiknek, tehát hogy olyat ajánljanak, amit mondjuk maguk is valamelyest teljesítenek, vagy tartanak, és azért ebben benne van a minőségi alvás, meg megfelelő táplálkozás, sport, rekreáció, stresszkezelés, tehát olyan dolgok, amikre innentől kezdve nekünk is jobban érdemes odafigyelni.
Igen, mert hogy meg szoktunk mosolyogni azt, amikor azt mondjuk, hogy jaj, a Schuster cipője is lyukas. És egyébként ez igaz az orvosokra is, hogy sokszor
abszolút
tényleg nem foglalkoznak magukkal. Neked volt olyan pont, amikor rájöttél, hogy neked is többet kell foglalkoznod magaddal?
Igen, én is ilyen beállítottságú voltam alapvetően, szerintem nagyon sokan, akik orvosnak megyünk, vagy segítő szakmában dolgozunk, tehát ez azért lehet, hogy egy ilyen közös személyiségvonás, hogy elfelejtjük, hogy saját magunkra is kellene figyelni, de én nem gondolom, hogy ez jó. Szerintem egyébként Magyarországon ennek van kultúrája, tehát nagyon sokszor azt érzem, hogy emberek szégyellik magukat, hogyha foglalkoznak magukkal, vagy a saját jólétükkel, és ezt nagyon érdemes lenne meghaladni, mert ez nem egy egészséges szemlélet.
Igen, hát itt szemléletmódváltásról kell beszélnünk. Egyébként miért szerettél volna orvos lenni?
Igazából már gyerekkoromban kezdődött, tehát óvodásként azt vettem észre, hogy fejfájást, meg egyéb fájdalmakat tudok csökkenteni azzal, hogy oda teszem a kezem, és ez annyira lenyűgözött, meg elindított, hogy igazából már akkor tudtam, hogy gyógyítással szeretnék foglalkozni.
Akkor a másokkal való foglalkozás, ez akkor úgy már a fejedben volt, hogy
szeretnél segíteni? Igen, meg ez az élmény, hogy csinálok valamit, és valaki jobban van ez.
És akkor elindultál ezen az úton.
Igen, hát az orvosi egyetem az igazából az elején még kérdés volt nekem, mert ami valójában érdekelt, azok az egészséges életmód, lelki háttér, tehát az orvoslásnak, gyógyításnak az egyéb részei, de aztán úgy voltam vele, hogy anélkül, hogy igazából stabil alapjaim lennének élettamból, patológiából, igen, hogy mondjuk a gyógyszereket értsem, meg átlássam, hogy mi az, amit sebészettel lehet, mi az, amit nyugati orvoslással lehet, mi az, ami mondjuk esetleg kiegészítés lehet, anélkül azért elég hiányos lett volna. Azt hiszem.
És egyébként házi orvosként végeztél, miért ez az irány volt?
Hát az egyetem végén nagyon nehéz volt szakirányt választani egy ilyen holisztikus szemlélettel, mert ugye általában specializálódásról szól az egész történet, de a házi orvosi szakirány talán az, amiben majdnem minden belefér. Tehát igazából felnőttekkel is lehet foglalkozni, akár gyerekekkel is, hogyha valaki mondjuk egy vidéki vegyes praxist választ, és az életmódhoz is hozzá lehet szólni, még akár a lelkivilággal is lehet foglalkozni, tehát hogy házi orvosként igazából sokkal szabadabb terünk van, és sokkal többféle állapottal és beteggel lehet foglalkozni.
És hogy mennyi ideje van az embernek a betegre, ez nem tudom mennyire befolyásolt téged, mert mondjuk a sebészorvos a műtőasztalon látja a beteget, esetleg utána egyszer bemegy hozzá, miután felébredt a műtét után, de hogy kicsi az esélye arra, hogy hosszabb távon kövesse a beteg állapotát?
Másról szól, más a feladata. Tehát nagyon fontos, de hogy én inkább valaki olyasmi szerettem volna lenni, aki összefogja a dolgokat, átlátja, segíti, utánkövet, stb. Annyi, hogy házi orvosként sem egészen ez történik manapság, mert nincs annyi időnk, és nagyon sok olyan feladat van, amit, hogyha tényleg lelkiismeretesen alaposan szeretnénk elvégezni, akkor a jelenlegi betegszámokkal az nagyon nehéz.
Ugye nem mindegy, hogy a betegségek esetében a gyógyításról, vagy ugye inkább a megelőzésről, vagy az egészség megőrzésről beszélünk, ami most már egyre inkább kint van az asztalon, de erről korábban sokkal kevesebbet hallottunk. Házi orvosként egyébként benned ez mikor fordult meg, hogy inkább az egészség megőrzése te irányod?
Igazából szerintem már azelőtt, hogy kiválasztottam volna ezt a szakirányt, tehát én valahogy mindig azzal szerettem volna foglalkozni, hogy megelőzés, egészségmegőrzés, illetve a dolgoknak az oké háttere, tehát hogy tényleg valamilyen megoldást találjunk, mert nagyon sokszor azt láttam gyakorlatban, háziorvosi rendelőben akár, hogy igazából tünetet csillapítunk, ugye. Ezt azért nagyjából mindenki tudja, én nem mondanám, hogy ez az orvosokon nyugszik, mert azért nagyon sok olyan beteg is van, aki igazából még nem kész arra, hogy felelősséget vállaljon mondjuk a saját egészségért, és akkor inkább marad ebben a tünetcsökkentő üzemmódban.
Hát de erre vagyunk szocializálva, vagy ezt tartjuk igen, természetesnek.
Igen, hát az egy nagy lépés lenne, hogyha felismernénk, hogy közünk van ahhoz, ahogy érezzük magunkat, meg közünk van ahhoz, ahogy éljük az életünket, meg amilyen állapotban a testünk van, tehát először idáig érdemes lenne eljutni betegeknek is, orvosoknak is, meg hát egészséges embereknek, úgy egyáltalán. Úgyhogy ez már nekem szerintem korábban megvolt, és emiatt sosem gondoltam igazán, hogy házi orvosként hosszú távon hagyományos felállásban csak egy kiindulási alapnak jónak láttam.
És akkor milyen szakmai gyakorlati tapasztalataid vannak?
Többet dolgoztam igazából sürgősségi osztályon, tehát azt én nagyon szerettem, mert igazából a stressz helyzet rám nincsen olyan nagyon rossz hatással, tehát tudok figyelni, tudok teljesíteni, és ez egy olyan jó érzés, hogy az ember valamit tud csinálni, meg mondjuk megvan a lélek jelenléte egy kritikus helyzetben, úgyhogy ezt egy ideig így szerettem. Valamennyi háziorvosi tapasztalatom is van, főleg ügyelet egyébként, de nappali háziorvosként is dolgoztam, egy keveset külföldön is, Írországban. De igazából nagyon hamar úgy döntöttem, hogy inkább az életmódorvoslás, holisztikus gyógyítás, amivel elsősorban szeretnék foglalkozni. Szóval nagyon nagy tiszteletem az összes olyan kollégának, aki így a hagyományos keretek között kezdi el mondani az életmódot és apránként változtatni. Én egyszerűen azt éreztem, hogy nekem nem ezen a ponton van helyem a folyamatban.
Egyébként mennyire találkozott az általad vágyott kép, szakmai kép azzal, amit akár már gyerekként gondoltál, vagy a tanulmányaid során éreztél, hogy milyen lehet az orvosi hivatás, azzal, amit már gyakorló orvosként tapasztaltál?
Hát, amit elképzeltem kiskoromban, az nagyon messze volt attól, amit igazából meg lehet valósítani
nyilván
most.
Nyilván ezzel sokan vagyunk
igen,
így.
Igen, tehát nagyon, nagyon
egy idealizált más képünk van adott esetben egy szakmáról.
Egy teljesen más képünk van, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenleg itt elég nehéz abba az irányba változtatni. Azért is fontos most egyébként az egészségmegőrzés, mert a jelenlegi számok mellett, ugye orvoshiány, meg beteg számok és egyebek, vagy akár az elmúlt éveknek a pandémiás időszakára, ha gondolunk, igazából az lenne a megoldás, hogyha sokkal több lenne az egészséges ember, mert egyébként akkor a terhelés, hogy nem marad kellő figyelem, nem marad kellő idő.
Úgy mutattalak be, hogy a növényi étrendről írtál könyvet is, és hát úgy tudom, hogy a te életedben fontos a vegánság, a vegán szemlélet. Mióta vagy vegán?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a vegán az oda-vissza többször voltam 10 éves koromtól kezdve, és valamikor 20 éves korom vége felé volt, hogy jobban utána jártam a dolognak, tehát most már olyan 6 és fél éve, talán 6 éve vagyok úgymond így végleg vegán.
Tehát ez egy kísérletezés volt először?
Hát először csak egy érzés volt, hogy úgy jobbnak éreztem, tehát hogy nem esett annyira jól a hús, meg talán elkezdtem összerakni dolgokat. Azért kiskoromban is nagyon furcsa volt, amikor így először megértettem, hogy ez a hal, amit kifogtunk, az lesz a vacsora, tehát ezt nagyon nehezen raktam össze, és akkor 10 évesen próbálkoztam először ezt így elhagyni, akkor még a család és környezet az valamennyire ebben így vissza tudott húzni, vagy hát igen, befolyásolt, és akkor jóval később jutottam el odáig, hogy már nem lehetett kibe igazából húzni, vagy befolyásolni ebben a témában. Szóval eredetileg én etikai, vagy még inkább ökológiai alapon kezdtem ezt el, nem az egészségem miatt. Tehát ugye nem voltam beteg, nem volt olyan dolog, ami rákényszerített volna, viszont az együttérzés, meg az, hogy a bolygóval kapcsolatos felelősségvállalás az erős volt. Úgyhogy ezért kezdtem el, csak azért szoktam az egészség részéről beszélni, mert ha már egyszer orvos vagyok, meg egyébként van egy nemzetközi életmódorvosi szakvizsgám, táplálkozástudományi képesítésem, akkor inkább erről beszélek.
Ugyan sok mindenről beszélhetünk fenntarthatósági szempontból erről, orvosi szempontból erről, egyáltalán magáról a tényről, hogy a vegetáriánus vagy a vegán életmód az hogyan működik, mi a különbség ezek között. Szerintem menjünk végig ezeken, és hogyha már említetted az ökológiai szemléletet, akkor egy pillanatra maradjunk még itt a fenntarthatóság kérdésénél, hogy ennek a kérdésnek egyáltalán van helye ilyen szempontból?
Abszolút van helye. Egyébként vannak már olyan kórházak, ahol vagy elérhető vegán menü, vagy akár az egész kórház vegán, és ennek az egyik oka az ez, pont a fenntarthatóság, illetve az, hogy egyébként jobban gyógyulnak a betegek. Tehát egészségileg is teljesen más. Az, hogy hányan vagyunk jelenleg a bolygón, és hogy egyre többen vagyunk, az is egy elég sürgető kérdés, amit érdemes lenne megoldani, hogyha azt a rengeteg gabonát, amivel a haszonállatokat etetjük, meg az embereknek adnánk oda, akkor egyébként lenne elég mindenkinek, még ezzel a túlnépesedett bolygóval is.
Tehát akkor fenntarthatóságnak van létjogosultsága ebből a szempontból. Amerikában már egészen jól kidolgozott úgynevezett életmódorvoslás működik, tehát hogy teljesen máshol vagy más tempóban jutottak el oda, ahol amiben te most benne vagy. Mennyire foglalkoztál azzal, hogy külföldön milyen jellegű egyéb tapasztalatok vannak, mennyire inspirálódtál?
Eléggé egyébként így, hogy említetted Amerikát, azért megemlíteném, hogy gimnázium alatt voltam kint egy tanévet az Egyesült Államokban ösztöndíjjal, és nagyon-nagyon más a szemlélet. Tehát ez tényleg...
Tehát már fiatalon tapasztaltad ezt?
Igen, igen, egészen más. Az egyik leggyakoribb kérdés az a miért ne. Tehát, hogyha valakinek valamilyen ötlete volt, az volt az első reakció, hogy miért ne, ne az, hogy minek. Igen. Úgyhogy eleve egy teljesen más hozzáállás van. Azt vettem még észre, hogy ott abban az iskolában, ahova ott jártam, mindenkinél megtalálták azt, hogy mi az, amiben ő jó. Tehát valamiért mindenki értékelve volt. Nem az, hogy csak az első, akit igazából észreveszünk, sőt volt olyan futóverseny, hogy hát a végén értem be, és gyerekek is oda jöttek gratulálni, hogy végigcsináltam. Tehát, hogy annyira más a szemlélet, hogy egyszerűen jobban tudják értékelni az erőfeszítést magát, meg a különböző dolgokat. Úgyhogy igazából nem csodálom, hogy ebben egy picit hamarabb megérkeztek. Egyébként az ő testvérszervezetük a MOTE, a Magyar Egészségmegőrzés és Életmódorvostani Egyesület, aminek az elnöke vagyok, tehát az ACLM. Az Amerikai Életmódorvostani Társaság az igazából ugye onnan indult, most már ez egy nemzetközi szervezet, és több ország csatlakozott hozzá.
És hogyha picit így a fogalmakat is rendbe tesszük, mert hogy ebben tudsz te most segíteni, hogy mi a vegetáriánus, a vegán, a flexitáriánus esetleg, tehát hogy annyi mindent tapasztalunk most így magunk körül, meg hallunk, meg érzékelünk, meg leülünk valakivel együtt egy étterembe, ott is tapasztalhatjuk, hogy mindenki másképp étkezik, hogy hogyan fognád meg a különbséget?
Hát érdemes ezeket pontosan tudni, már csak azért is, mert amikor az ember olvas szakirodalmat, vagy bármilyen tanulmányt, akkor nem mer tudni, hogy ezt most hova teszem el, mert eléggé félre lehet érteni az eredményeket, hogyha nem tudunk különbséget tenni ebben. A vegán igazából egy etikai fogalom, tehát ez nem feltétlenül táplálkozásra vonatkozik, arra vonatkozik, hogy amennyire csak lehet, kerülöm az olyan dolgokat, amivel az állatok kihasználásához hozzájárulnék. Tehát ez lehet öltözködés, lehet szórakozás, lehet táplálkozás,
tehát ez nagyon egy komplex hozzá.
Igen, ez inkább egy etikai megközelítés. Az, hogy növényi étrend, vagy növényi alapú étrend, ez még nem is biztos, hogy 100% növényit jelent. Ez azt jelenti, hogy dominánsan növényi étrend, mondjuk 90%, 85-90%, tehát amellett még lehet, hogy valaki eszik is állati eredetű ételeket, de hogyha dominánsan növényi alapra épít, akkor az elfogadható egy...
Mondhatjuk vegánnak?
Vegánnak nem, de mondjuk egy növényi alapú táplálkozásúnak igen.
Igen, fontos, hogy ezeket helyre tegyük. Vegetáriánus.
Vegetáriánus az, aki hús nem eszik, ott még a tojás, tejtermék elfér, annyi, hogy húst nem fogyasztanak. Az is inkább egy elvi megközelítés. Főleg, hogy egészségi szempontból én azt gondolom, hogy a tejtermékek igazából lehet, hogy alarmírozóbbak, mint a hús, de ez már egy magánvélemény.
És a flexitáriánus?
A flexitáriánus áll talán a legközelebb ahhoz, hogy növényi alapú vagy dominánsan növényi alapú étkezés, mert azt jelenti, hogy az idő nagy részében növényi alapon táplálkozik, de elfér, hogy időnként eszik húst, esetleg halat, vagy bármi más állati eredetű ételt.
És orvosként miért ajánlod a növény, tehát hogy megérkezzünk a hivatásodhoz orvosként, miért ajánlod a növényi étrendet?
Azért, mert egyrészt ilyen több száz éves tapasztalat is van róla, szakirodalom is van róla, meg saját tapasztalataim is vannak róla, hogy sokkal jobbat tesz az egészségnek, hosszú távon is mindenképpen. A különböző krónikus betegségek, jelenlegi népbetegségek szempontjából még akár visszafordíthatóságról is beszélhetünk. Tehát vannak olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogy az isémiás szívbetegség, ami például szívinfarktushoz is tud vezetni, visszafordítható lehet ilyen növényi étrenden. Kettes típusú cukorbetegség visszafordítható lehet. Ugye ezek nagyon gyakoriak, életmódalapúak, és egyébként nem csak, hogy megelőzhető lenne, hanem visszafordítható. Tehát ilyeneket láttam akár olyat is, hogy inzulinrezisztenciát tudtunk helyre tenni, ami azért is lehet fontos, mert inzulinrezisztenciához azért gyakrabban társul meddőség is. Van is az egyik kollégámnak, növényi étrendet propagáló kollégámnak a pacientúrájában olyan, akinek azután sikerült igazából a meddőséget megoldani.
Tehát egy csomó olyan dologra is jó lehet, amire nem is gondolnánk, vagy ami igen, a jelenlegi gyakorlatunkban nem megszokott hozzáállás vagy megközelítés. És mit értesz te teljes értékű növényi táplálkozás alatt?
Hát én azt, amikor igyekszik az ember olyan szinten feldolgozatlan ételeket enni, amennyire lehet, mondjuk ebbe belefér az, hogy teljes értékű liszt, vagy esetleg kenyér előfordul, de finomított dolgokat, tehát finomított cukrot, finom lisztet, finomított olajat, ilyesmiket mondjuk nem használok, vagy hát így többnyire nem használok. Én sem mondanám, hogy 100%-ig teljes értékű, amit csinálok, de mondjuk 90.
Nyilván, ha otthon megfőzi magának az ember, az a legegyértelműbb, és abban a pillanatban, hogy berohan a munkahelyére, vagy elmegy egy étterembe, akkor már nehezebb dolga van.
Igen, így van. Tehát otthon soha nem főzünk, sütünk olajjal, de hogyha például úgy jön ki, hogy néhány napig nem tudunk igazán előre készülni, hát akkor megpróbálunk olyat választani, ami lehetőleg cukormentes, amennyire lehet olajmentes, de ez nem mindig megoldható mondjuk egy utazáson.
Igen, erre akartam rávilágítani, hogy azért ez nem egy könnyű vállalás.
Igen. Tehát előfordul olyan nyaraláson, hogy leülünk valahová, mi mondjuk hagymát, fokhagymát sem nagyon szoktunk enni, mert így a meditációt is kicsit zavarja, meg érzékenység van rá, de hogy ha bemegyünk valahová, hogy hagymamentes vegán ételt szeretnénk, akkor ehhez már nagyon nehéz lenne hozzátenni, hogy még olajat se tegyenek bele.
Értem. Nyilván ez egy másfajta hozzáállás igényel. Mi a gond egyébként a húsfogyasztással, hogy a másik oldalt is nézzük? És miért érdemes esetleg csökkenteni az állati eredetű termékeknek a fogyasztását? Igen, nézzük egészségügyi szempontból.
Hát összefügg a leggyakoribb halálokkal, tehát a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, kardiovaszkuláris halálozással összefügg a sztrókkal és a daganatfejlődéssel. Tehát, hogy ezek a leggyakoribb halálokok mindegyikkel mutattak összefüggést állati eredetű táplálékokkal és a húsfogyasztással.
Ugye azt mondtad, hogy házi orvosként az ember foglalkozhat akár egy vegyes praxisban gyerekekkel, felnőttekkel. Ugyanez a helyzet, gondolom, korosztálytól függetlenül érdemes lehet, vagy úgy gondolod, hogy érdemes lehet ebbe az irányba elindulni, de mennyire más egy gyermeki szervezet egy kész felnőtt szervezettől?
Hát én azt látom, hogy a hasonló gondolkodású gyermekorvos kollégáknak bizonyos értelemben könnyebb dolga van, mert ugye a gyerekek nem szednek 10 féle krónikus gyógyszert, például, és még azért fogékonyabbak, tehát könnyebb, gyorsabb változtatni, eleve nem szokás annyi gyógyszert felírni nekik, nincs is rá még annyira szükségük, tehát igazából azt gondolom, hogy az életmódorvoslást könnyebb esetleg egy gyermekpraxisba bevezetni, legalábbis ez a tapasztalat.
De viszont egyébként ott a szülők, vagy a nagyszülők ellenállása lehet.
Pontosan, de most például én is foglalkozom az egyik gyermekotthonnal, Csepkő utcai gyermekotthonnal, és ott az életmódváltással nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek bele, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb legyen, tehát hogy engem egészen lenyűgözött, hogy mennyi plusz tesznek meg. És az, hogy táplálkozásban odafigyelnek, hogy mi az, amit esetleg kerülni kellene idegrendszerileg érintett gyerekeknek, az csökkenti a dürohamokat, jobban kezelhetőek, tehát hogy egyszerűen látványos a változás.
Mennyire tudod függetleníteni magad sok esetben attól, hogy orvosként tekintesz erre a témára?
Nem biztos, hogy tudom. Nem is tudom, hogy kellene igazából. Tehát szerintem a mindennapokban is, hogyha bármelyik barátomnak, páromnak, akárkinek valami problémája van, szerintem azonnal bekapcsol, hogy orvos vagyok, és végigfutatom a tünetek alapján, hogy ez most mi lehet és mi nem. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy mennyire lehet szétválasztani.
Az jutott eszembe, hogy fontos kérdés, hogy egy ilyen életmódbeli változás az nem könnyű. Főleg minél idősebbek vagyunk, vagy attól függ, hogy milyen környezetben vagyunk. Mit gondolsz erről, mennyire lehet egyik pillanatról a másik pillanatra átállni?
Azt gondolom, hogy attól függ, hogy mi a motiváció, és hogy mennyire nagy a megértés. Mert több olyan embert ismerek, akinek egyszer csak összeállt a kép, akár etikailag, akár egészségügyileg, és egyik pillanatról a másikra váltott, és akkor lehet.
Azt mondta, hogy soha többet, és teljesen másképp akar élni.
Így van, volt olyan egy rossz indulatú daganattal jelentkező hölgy, meldaganat volt ez, aki egyik napról a másikra váltott, egy hónap múlva negatívak lettek a tumormarkerei, tehát hogy nyomon követhető volt az, hogy van változás a táplálkozás hatására.
Nyilván itt is kérdés, hogy kizárólag a táplálkozás, vagy egy gyógyszeres terápia és a táplálkozás.
Semmiképpen nem hagynám el ilyenkor a hagyományos orvoslás, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ez azok helyett van. Szerintem együtt kellene működni, meg kiegészítésként érdemes lenne elismerni az életmódnak az erejét, de egyáltalán nem a helyet van, amit egyébként a nyugati orvoslás mondjuk fel tud mutatni.
Na most nagyon érdekes a te utad, mert hogy mondtad, hogy jártál az Egyesült Államokban, de jártál ezen kívül más területeken is, ahol inspirálódtál, például a Hawaiion. De erre térjünk vissza, most egy kis szünetet tartunk, de ne menjetek el, mert továbbra is arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet másképp gondolkodni, vagy esetleg másképpen élni. Dr. Szentgyörgyi Barbara, házi orvos, a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület elnöke a vendégem, aki a Növényi Étrend, a Teljes Életért című könyv szerzője is egyben. Maradjatok velünk továbbra is, hamarosan innen folytatjuk.